Hatodik fejezet. Baskerville Hall. Sir Harry Baskerville és Dr. Mortimer a kitűzött napon valóban útra készen állottak, és ahogy megbeszéltük, el is indultunk Devonba. Sherlock Holmes kikísért az állomásra, s utoljára még néhány instrukcióval és tanáccsal is ellátott. Semmiféle elméletemmel vagy sejtésemmel nem szeretném befolyásolni magát, Watson, mondta. Az a kívánságom, hogy a lehető legőszintébben csupán a tényekről tudósítson. Az elméletet bízza rám. Miféle tények érdeklik? Kérdeztem. Minden, aminek bármiféle kapcsolata lehet az üggyel, még akkor is, ha ez a kapcsolat csupán közvetett. Különösen érdekelne a fiatal Baskerville és szomszédainak viszonya. Ezen felül minden friss részlet, amit csak megtudhat Sir Charles halálláról. Jó magam is utána néztem az utóbbi napokban néhány dolognak, de attól tartok, nem mentem sokra. Egy valami biztosnak tűnik, mégpedig, hogy a következő örökös, Mr. James Desmond, igen szeretetreméltó öregül. Tőle nem igen indulhatott ki semmi. Meggyőződésem, hogy teljességgel ki kell hagyni a gyanúsítható személyek köréből. Maradnak tehát azok, akik e pillanatban valóban környezetét alkotják odalent a lápon Sir Harry Baskervillenek. Nem volna helyes, ha rögtön megszabadulnánk a Barrymore házas pártól? A világért se, dehogy! Ennél nagyobb baklövést el se tudnák követni. Ha ártatlanok, elbocsátásuk igazságtalan volna. Ha meg mégis bűnösök, mi magunk játszanánk el annak a lehetőségét, hogy valaha is tetten érjük őket. Nem, nem, szó sincs róla. Csupán annyit tehetünk, hogy a gyanúsítottak listájára vesszük őket. Ha jól emlékszem, ott van az istállószolga is a kastélyban. Ezen kívül ott van két lápvidéki farmer. Ott van barátunk, Dr. Mortimer, akit én tökéletesen megbízhatónak tartok, és ott van a felesége, akiről semmit sem tudunk. Hátra van még ez a természettudós, ez a Stapleton. Nem számítva a húgát, akiről azt mondják, hogy igen szemrevaló ifjú hölgy. Na és ne feledkezzünk meg persze a Laughter Hill-beli Mr. Franklandről sem, aki ugyancsak ismeretlen számunkra. Ezen kívül egy vagy két további szomszédról. Mindezeket az embereket alaposan szemügyre kell venni. Amit tehetek, megteszem, ez biztos. Fegyvere van, ugye? Igen, én is úgy gondoltam, hogy viszek fegyvert magammal. Nagyon helyes, ha a revolvert mindig tartsa magánál éjjel-nappal, és sose felejtse el a szükséges óvintézkedéseket. Barátaim már elfoglalták az első osztályú fülkét, és a peronon vártak ránk. Nem, semmi újság, mondta Dr. Mortimer Holmes kérdésére. Arra az egyre esküdni merek, hogy az utóbbi két nap folyamán nem követtek bennünket. Ha a városba jártunk, mindig alaposan körülnéztünk. Senki sem kerülhette volna el a figyelmünket. Ha jól sejtem, mindig együtt mentek ki, igaz? A tegnap délután kivételével. Ha Londonba jövök, rendszerint egy napot kizárólag a szórakozással töltök. Ez alkalommal az Orvosi Egyetem múzeumát látogattam meg. Én meg a sétálókat nézegettem a parkba, mondta Baskerville. De nem volt semmi baj, igazán. Mégsem volt okos dolog, amit csináltak, mondta Holmes felcsóválva. Szemével rossz hallás tükröződött. Nagyon kérem, Sir Harry, ne járjon egyedül. Szomorú következményei lehetnek, ha nem hallgat rám. Megkerült a másik cipő? Nem, végleg eltűnt. Hát ez érdekes. No, akkor Isten áldja magukat, tette hozzá, amikor a vonat lassan megindult, hogy kigördüljön a pályaudvarról. Egy mondatot sose feledjen, kedves Sir Harry, amelyet Dr. Mortimer olvasott fel nekünk ebből a különös régi iratból. Az éjszaka óráiban, amikor ott a gonosz uralkodik, ne tegye lábát a lábvidékre. Mikor már jó messze voltunk, még visszanéztem a peron irányába, és még mindig ott láttam Holmes magas szikár alakját, amint mozdulatlanul állt, s utánunk bámult. Az utat remek tempóba tettük meg, és jól is éreztük magunkat. Az időt azzal töltöttem, hogy igyekeztem közelebbről megismerkedni két úti társammal. Ezen kívül sokat játszottam Dr. Mortimer spánieljával. Alig néhány óra múlva a talaj barna színe vörösre váltott, a téglaépületek helyett gránitból rakott házak foglalták el. Piros tehenek legeltek az élősövénnyel felszabdalt réteken, melyeknek sejmes füve és dús növényzete kellemes, bár kissé talán túl nedves klímáról tanúskodott. Az ifjú Baskerville kíváncsian nézelődött az ablaknál, és örömében felkiáltott valahányszor szeme elé tárult a devonitáj egy-egy jellegzetessége. Jókora darabot bejártam a világból, doktor Watson, mióta elmentem innen, mondta, de ilyen táj sehol nincs. Még nem találkoztam devoni emberrel, aki ne ugyanígy beszélt volna megyéjéről, jegyeztem meg. Ez persze nem csak a táj miatt van így, hanem az idevalók miatt is, mondta dr. Mortimer. Csak rá kell nézni barátunkra, söktől látni, hogy kerekkelt a feje van, telve lelkesedéssel és ragaszkodással. Szegény Sir Charlesnak volt ritka szép koponyája, félig gal, félig meg ibér jelleggel. Nagyon fiatal volt, ugye, amikor utoljára látta Baskerville Hallt. Nem sokkal múltam 10 éves, amikor meghalt apám. A Hallt azonban nem láttam soha, mert egy kis nyaralóban éltünk a déli parton. Tekintve, hogy ezután rögtön Amerikába költöztem a család egy barátjához, elhiheti, hogy nekem épp oly újság ez az egész, mint dr. Watsonnak, és már alig várom, hogy megpillanthassam a lápvidéket. Igazán, hát akkor könnyen teljesülhet a kívánsága, ugyanis innen már látni, mondta dr. Mortimer, és kimutatott a fülke ablakán. Túl a mezők zöld négyszögein egy elterpeszkedő eldőrsáv mögött szürke, komor hangulatot árasztó dombvidék vonul a messzeségben. Különös, elmosódott, szaggatott sziklasor koronázza. Olyan volt, mint valami fantasztikus álombéli táj. Baskerville sokáig lenyűgözve bámulta. Megpróbáltam kiolvasni elmerült arcából, mit jelent számára szülőföldjének megpillantása, amelyet már nem lehetett képzelni a Baskervilliek nélkül. Ahogy itt ült, tweedruhájában, amerikai kiejtésével, egy prózai vasitú fülke egyik sarkában, barna, értelmes arcát szemlélve most éreztem meg igazán, hogy mennyire hamisíthatatlan leszármazottja szenvedélyes, lobogós, tetre készőseinek. Vastag szemöldöke erről tanúskodott. Ideges orcimpái érzékenységet árultak el, nagy barna szeméből pedig csak úgy sugárzott a büszkeség. Ha valóban igaz, hogy ezen az istenverte lápvidéken nehéz és veszedelmes próba vár ránk, akkor, gondoltam, e kalandhoz nem is kívánhattam volna derekaptársat magamnak. A vonat befutott egy kis állomásra, s mi leszálltunk. Az indóház mögött az alacsony, fehér kerítés tőszomszédságában nyitott hintó várakozott. Eléje rövidlábú parasztlovakat fogtak. Megérkezésünk szemmel láthatóan esemény számba ment, ami abból is kitetszett, hogy az állomásfőnök és a hordárok versengve cipelték ki podgyászunkat. Aranyos, egyszerű vidéki hely, gondoltam magamban. Annál jobban meglepett, amikor észrevettem, hogy a kijáratnál két marcona külsejű, sötét egyenruhás férfi áll. Rövid csövő puskájukra támaszkodtak, s alaposan szemügyre vettek bennünket, mialatt elhaladtunk előttük. A kocsis, viharvert arcú összealszott apró termetű figura tisztelgett Sir Harrynek, s néhány pillanat múlva már ott száguldottunk a széles, fehér úton. Az utat dimbes dombos legelők szegélyezték, kontyos öreg házak kukucskáltak elő sűrű zöld lombok közül, de a békés napsütötte táj mögött a késő délutáni égboltra rajzolódva sötét mementóként kísértett a lápvidék komor vonulata, amelyet éles fogak módjára szaggattak darabokra a hátborzongató sziklák. A hintó most hirtelen befordult, s rágördült egy felfelé kanyargó, mély kerekek koptatta földútra. A csapást két oldalt magas part szegélyezte, amelyet nedves, moha és húsos levelű ajnövényzet borított. Aranyszínű páfrány és színjátszó szederbogyó csillant meg itt is ott is a lemenő napfényében. Szüntelenül fölfelé kaptatva áthaladtunk egy keskeny kőhidon, majd csevegő patak mentén folytattuk utunkat. Az ér vize sebesen, habos forgókat hagyva maga után siklott lefelé a nagy, szürke kövek között. Az út s a patak medre egy cserrel és fenyővel sűrű megtűzdelt völgyben kízózott fölfelé. Baskerville minden egyes fordulónál felkiáltott a gyönyörűségtől. Kíváncsian nézelődött, és ki nem fogyott volna a kérdésekből. Számára minden gyönyörűnek tűnt, de én valahogy szomorúságot éreztem ki ebből a tájból, amely oly világosan magán viselte már a természet őszi haldoklásának nyomait. A földutat sárga levelek fették, s ahogy áthaladtunk rajtuk, felkavarodtak a magasba, s körül táncoltak bennünket. A kerék csattogás is elhalt, amint áthajtottunk a zavaron. A természet nem valami nagy lelkű. Virágszőnyek helyett rothadást terít a hazatérő Baskerville lába elé. Ejha! Kiáltott fel dr. Mortimer. Hát ez meg micsoda? Meredek hang a füvesdomb, a lábvidék előhírnöke, magasodott előttünk. Tetején, mintha odaöntötték volna, szoborszerű lovaskatona áll sötéten és szigorúan, kezébe lövésre kész puska. Az utat vigyázta, amelyen jöttünk. Hát ez meg micsoda, Perkins? Kérdezte Mortimer. Kocsisunk hátra fordult ülésén. Megszökött egy fegyenc a Dartmoori börtönből, uram. Már 3 napja szökésbe van, s az őrök minden utat és állomást figyelnek, de eddig még nem akadtak a nyomára. Az is biztos, hogy a parasztok errefelé nem igen örülnek a dolognak. Pedig, ha jól tudom, ilyen esetben 5 fontot kap a nyomra vezető. Ez így van, uram, de mi az az 5 font ahhoz az eshetőséghez képest, hogy könnyen elvághatják az ember torkát? Mert tetszik tudni, nem ám közönséges fegyencről van szó. Ez a szökevény nem riad vissza semmitől. Miért? Hát ki az? Selden, a Notting Hill-i gyilkos. Az esetre jól emlékeztem, hiszen annak idején Holmes is foglalkoztatta. A gyilkos minden tettét féktelen vadság és brutalitás jellemezte. A halálbüntetés megváltoztatását az indokolta, hogy a tettes elme állapotát illetően erős kétségek merültek föl, olyannyira zabolátlan volt a magatartása. Hintónk eközben fölért egy emelkedő tetejére, és ekkor elénk tárult teljes kiterjedésében a hatalmas lábvidék, amelyet szélkoptattak, kopár kőhányások és jellegzetes cukorsüveg alakú sziklák tarkítottak. Hideg szélruham süvített szembe. Beleborzongtunk. Valahol itt, ezen az elátkozott fensíkon lapult tehát a gonosztevő, megbújva, mint vad a barlangjába, s tele gyűlölettel az emberi faj iránt, amely kivetette magából. Mintha csak ez hiányzott volna a hideg szél és a sötétedő égbolt mellé, hogy teljessé tegye a holt pusztaság képét. A látványra még Baskerville is elnémult, és összehúzta magán felöltőjét. A termékeny lapályt ezzel végre elhagytuk. Ott volt mögöttünk és alattunk. Most visszanéztünk rá. A lemenő nap ferdesugarai aranyló szallaggá varázsolták a patakokat, és megcsillantak a frissen szántott vörös talajon és az erdők széles sávjai. Az út barnás zölden kacskaringózott előttünk. Ormótlan kövek szegélyezték, s mind kietlenebbé és vadabbá vált. Nagy néha elhaladtunk egy-egy lápvidéki parasztház mellett. Tömör csupakő épületek ezek, melyeknek sivárságát még repkén sem enyhíti. Hirtelen öblös, csészeformájú völgybe tekintettünk, amely tele volt szórva csenevész tölgyekkel és fenyőkkel. A fákat látnivalóan hosszú évek viharai satnyították gérbe gurbává. Közülük 2 magas karcsú torony nyúlt ki. A kocsis a tornyok felé bökött ostorával. Az ott Baskerville Hall, mondta. Baskerville Hall gazdája felugrott, s kipirult orcával, s ragyogó szemmel bámult az elébe táruló látványt. Néhány perc múlva el is értük a főkaput. Rácsozata mesébe illő fonadéka volt a kovácsolt vasrudaknak. A kaput 2 oldalt ódon penészfoltos oszlopok szegélyezték, fölöttük egy-egy vadkanfő, a Baskerville-ek családi címere. A porta maga nem volt több fekete gránit tömbök és csupasz előre meredő gerendák halmazánál, de vele szembe már ott állt az új, még befejezetlen épület. Sir Charles Dél-Afrikába szerzett aranyainak első gyümölcse. A kapun át széles kerti útra jutottunk. A kerekek itt ismét faleveleken gördültek tova, az öreg fák pedig olyszorosan karolták össze fejünk felett ágaikat, hogy úgy tűnt alagútban járunk. Baskerville megborzongott, ahogy végignézett a hosszú sötét sétányon. Végében kísértetiesen derengett fel a kastély tömege.
Ez az, suttogta.
Nem, a Tiszafa Allia túlsó oldalon van. Az ifjú komorképpel tekintett körül. Nem csodálom, hogy a bácsikám úgy érezte ezen a helyen előbb-utóbba éri, mondta. Szinte belefagy a lélek az emberbe. 1/2 éven belül egy sor villanylámpát szereltetek ide, és ha majd egy ezres izzó ég a bejárat előtt, rá se fognak ismerni. Az út széles gyepszőnyekbe torkollott, és ekkor elénk tárult a kastély. Az egyre csökkenő fényben annyit még megfigyelhettem, hogy a centrumot tömör épületcsoport alkotta, innen nyílt a kapucsarnok. A kastély homlokzatát teljesen elborította a repkény, sötét fájt lát csupán az ablakok és a címerek foltjai bontották meg. A központi épülettömből emelkedett ki az ódon melvédes toronypár, számtalan lőrésével. Jobbról és balról már újabb keletű fekete gránit épület szárnyak csatlakoztak hozzájuk. A kőrácsos ablakon át sejtelmes fény szivárgott elő, s a magas kéményekből, amelyek meredek nyeregtetőn ültek, vékonyka füstszalag kígyózott sötéten az égre. Isten hozta, Sir Harry! Isten hozta Baskerville Hallban! Magas férfi lépett elő a kapucsarnok sötétjéből, s kinyitotta a kocsi ajtót. Az előszivárgó sárga fényben női alak kontúrjai rajzolódtak ki. A nőn most előrelépett és segített a férfinak a podgyász leszedésében. Ugye nem bánja, ha egyenesen hazavitetem magam, Sir Henry, kérdezte dr. Mortimer. A feleségem már vár. Hát nem marad itt, hogy velünk vacsorázzék? Nem, sajnos mennem kell, valószínűleg vár valami munka is. Szívesen maradnék, hogy megmutassam a házat, de hát itt van Barrymore, aki mégiscsak jobb kalauza lesz. Viszont látásra! Kérem, nyugodtan küldjön csak értem bármikor, akár éjjel is, ha úgy érzi, hogy szolgálatára lehetek. A kocsi zörgés lassan elhalt az úton, mi pedig Sir Harryvel beléptünk a kastélybe. A kapu nagyot dőrendve csapódott be mögöttünk. Gyönyörű helység volt, ahol álltunk, hatalmas és előkelő. A mennyezetet súlyos szálfákból rakott, s az időtől feketére érett tölgyfa gerendázat tarkította. A terjedelmes, ódivatú kandallóban finom mívű vasrác mögött lángoló fahasábok pattogtak. A hosszú kocsi úttól meggémberedett kezünket oda tartottuk a tűz elé. Aztán sorra megbámultuk a magas, karcsú, festett üvegű ablakokat, a tölgyfaborítást, a falon függő szarvasagancsokat és címereket. Mindez nyomasztó bajsértelmet árasztva tűnt szemünkbe az egyetlen lámpatompa világánál. Épp ilyennek képzeltem, mondta Sir Harry. Hát nem olyan, mint egy igazi családi fészek? Ha arra gondolok, hogy családom ebbe az épületben él fél ezer esztendő óta, akaratlanul is elfog az ünnepélyesség. Kisfiús lelkesedés ragyogott fel Baskerville napszitta arcán, amint körültekintett a helységben. A fény épp oda hullott, ahol állt. A falakon azonban megnyúlt árnyékok sötétlettek, s úgy fügtek feje fölött, mint valami fekete baldahin. Barrymore, aki közben fölvitte szobákban podgyászunkat, most ismét megjelent. A tanult szolga ereszkedett tartásával állt előttünk. Egyáltalán nem közönséges külsejű, magas, jóképű férfi volt, egyenesre nyírott fekete szakált viselt, sápadtsága választékossá tette arckifejezését. Parancsolja, uram, hogy azonnal felszolgáljuk a vacsorát? Készen van? Néhány percen belül elkészül, uram. A szobájukban meleg víz várja az urakat. Feleségemmel együtt nagyon boldogok leszünk, Sir Harry, ha addig is szolgálatára lehetünk, míg új személyzet nem érkezik. Talán nem tévedek, ha azt gondolom, hogy az adott körülmények között feltétlenül növelni kellene az alkalmazottak számát. Miféle körülményekről beszél? Csupán annyit jegyeznék meg, uram, hogy Sir Charles meglehetősen visszavonult életet élt, s mi ketten is meg tudtunk felelni minden kívánságának. Ön természetesen társaságot akar majd látni maga körül, s ennek megfelelően kell átszerveznie egész háztartását. Azt akarja mondani ezzel, hogy maguk ketten felmondanak? Föltéve, ha ez önnek, uram, nem okoz kényelmetlenséget. De hát a maga családja, ha jól tudom, több nemzedéken keresztül szolgálta a Baskervillieket. Igazán nem szeretném azzal kezdeni itteni életemet, hogy véget vessek egy tradíciónak. Úgy tetszett, a komornyik fehér arcán átsuhant valamiféle indulat. Tökéletesen megértem, uram, és feleségem hasonlóképp, de az igazat megvalva mindketten túlságosan megszerettük Sir Charles-t. Halála csapásként ért bennünket, és a környezet itt folyton ráemlékeztet. Tartok tőle, hogy már soha sem éreznénk jól magunkat Baskerville Hallban. De hát, mégis, mihez akarnak kezdeni? Szinte biztos vagyok benne, uram, hogy majd sikerül nyélbeütnünk valamilyen üzleti vállalkozást. Ehhez Sir Charles nagy lelkűsége révén megvan a pénzünk is. Most pedig, uraim, talán megengedik, hogy fölvezessem önöket szobájukba. Az ódom terem emeleti részén balusztrádos karzat kutott körül, ahová kettős feljárat vezetett. Innen, mint központról jobbra és balra, az épület teljes hosszában egy-egy szinte végeláthatatlan folyosó nyúlt ki. A folyosókon helyezkedtek el a hálószobák. Az enyém ugyanabban a szárnyban volt, mint Sir Henryé, csak nem közvetlenül az övé mellett. A szobák jóval később épülhettek, mint a ház középső traktusa, és a világos tapéta, a számtalan gyertya jótékonyan járult hozzá, hogy megszabaduljak a nyomasztó benyomástól, amely érkezésünkkor hatalmába kerített. Az ebédlő azonban, amely szintén a nagy teremből nyílt, megint csak tele volt árnyal és melankóliával. Hosszú helység volt ez, s lépcsőfeljáró választotta ketté. A dobogón szokott ülni a család, az alacsonyabb részén a személyzet. A terem végében az erre célra épített karzaton énekeltek valamikor a dalnokok. Fejünk felett fekete gerendák húzottak, befüstölt mennyezet sötét lett közöttük. Eszembe jutott, mennyire másképp, mennyivel szelidebben festhetett mindez valamely réges-régi színesen kavargó zajos mulatság közepette, lobogó fáklyák fényében. De most, hogy két fekete ruhás úriember ült az asztalnál, egyetlen ernyős lámpa világítása mellett, óhatatlanul suttogóvá vált a hang, s eltűnt a kedv. A falról az erzsébetkori lovagoktól kezdve a régenszi oroszlányáig ősök fakó kosztümös sora bámult le ránk. Néma jelenlétükkel szinte megdermesztettek bennünket. Alig szóltunk egymáshoz, s ami engem illet, őszintén örültem, amikor bevégződött a vacsora, s végre átvonulhattunk a modernül berendezett biliárterembe, s rágyújthattunk. Szavamra nem valami szívderítő helyez, mondta Sir Harry. Szent igaz, hogy hozzá lehet szokni idővel, de egyelőre sehogy sem érzem itthon magam. Csöppet sem csodálkozom, hogy nagybácsim kissé bogaras lett itt. Hogy valaki egyedül éljen egy ilyen házba. No de mindegy, ha nem bánja, korán fekszünk ma este, reggelre talán már szebb színbe látjuk a világot. Mielőtt lepihentem volna, félrehúztam a függönyöket, és kibámultam az ablakon. Az ablak a bejárat előtt elterülő pázsitra nyílt. A pázsit mögött két sűrű fasor suhogott, és hajlongott a feltámadt szélben. A rohanó felhők mögül előtörtek a félhold sugarai. Hideg fényében jól láttam a sziklák szaggatott vonulatát és a fák mögött a kísérteties lábvidék megszehúzódó platóját. Berántottam a függönyt. Utolsó benyomásom tökéletesen méltó volt az eddigiekhez. Mégsem ez volt az utolsó élményem. Noha fáradt voltam, sokáig ébren hánykolódtam helyemen. Megpróbáltam elaludni. Hiába. A távolról negyed óránként idehangzott egy óra ütése, máskülönben halálos csend honolt az épületben. Ám ekkor az éjszaka kellős közepén zajt hallottam. Világos, átható és félreérthetetlen zajt. Egy asszony sírt valahol, folytottan, levegő után kapkodva zokogott, mint akit féktelen bánat gyötör. Felültem az ágyban és füleltem. A zaj nem jöhetett túl messziről, a nőnek valahol a házban kellett lennie. Vagy fél órán át feszült idegekkel vártam, de más hang nem hallatszott többé, csak az óra ütése és a repkény leveleinek zizegése. Hetedik fejezet. A csendes fészek lakói. Csak ugyan, a reggeli friss szépsége, mintha elfújta volna kellemetlen érzéseinket, s a nyomasztó benyomást, amely Baskerville Hallba érkezésünkkor telepedett lelkünkre. Ahogy Sir Henryvel ott ültünk a reggelizó asztalnál, a napsugár csak úgy áradt befelé a karcsú kőcsipkés ablakokon, s amint átsütött a berakott címereken, színes foltokkal tarkította a helységet. A sötét falborítás bronzként vöröslött az aranyló sugara közönébe, és bizony nehéz volt elhinni, hogy ugyanez a terem tett oly borongósá bennünket előző este. Az az érzésem, mi vagyunk ebben a hibásak, s nem a ház, jegyezte meg a baronet, az úttól holtra fáradtunk, a kocsizástól agyondermedtünk, érthető, hogy lehangolónak láttuk. Most, hogy kipihentük magunkat, minden rendben van megint. Persze azért nem volt minden csupán képzelődés, feleltem. Például nem hallott valamit, kedves Sir Harry, mintha egy asszony zokogott volna az éjszakában. Hát ez érdekes, mert félálomban valóban hallottam valami ilyesmit, legalábbis azt hiszem. Jó ideig vártam, de mert abban maradt, azt hittem csak álom volt. Én egész jól hallottam, és biztos vagyok benne, hogy egy nő sírt valahol. Nos, akkor ezt most rögtön meg is kérdezzük. Sir Harry csengetett Barrymore-nak, és megkérdezte tőle, mivel magyarázza élményünket. Úgy vettem észre, hogy a komornyik sápadtarc egy fokkal fehérebbre vált, mielőtt gazdája szavaira figyelt. A házban csak két nő lakik, Sir Henry, válaszolta. Az egyik a mosónő, akinek az épület túlsó szárnyában van a hálószobája. A másik nő a feleségem, és biztosíthatom, hogy ő nem okozhatta a zajt. Barrymore hazudott, amikor ezt mondta. Reggeli után ugyanis egészen véletlenül találkoztam a hosszú folyosón az asszonnyal. A nap éppen megvilágította az arcát. Barrymore felesége nagy termetű, nyugodt kedélyű, durva vonású nő volt. Szigorú, nagy önuralmat eláruló vonással szája körül. Beszédes szemei azonban vörösek voltak, és dagadt könyvzacskói mögül tekintett rám. Mégis ő sírt az éjszaka, és ez a férjének is tudni kellett. De Barrymore inkább vállalta a leleplezést, s az ellenkezőjét állította. Miért hazudott Barrymore? S miért sírt oly keservesen az asszony? A rejtély egyre csak szaporodott e körül a halványarcú jóképű szakállas férfi körül, hiszen ő volt, aki elsőnek fedezte fel Sir Charles holttestét. S csak az ő elmondása alapján ismerjük a körülményeket, amelyek megelőzték az öreg úr halálát. Lehetséges, hogy mégis Barrymore-t láttuk a Regent Street-en a fiákkerben. A szakál például könnyen lehetne ugyanaz. A fiákeres ugyan alacsonyabbnak mondta emberünket, de hát tévedhetett is. Hogyan lehetne tisztázni ezt a dolgot? Első teendőm az volna, hogy felkeresem a Grimpingi polgármestert, és megtudjam tőle, hogy a próbatáviratot valóban magának Barrymore-nak adták-e át. Attól függően, milyen választ kapok, már is küldhetnék valami támpontot Holmesnak. Sir Henry reggeli után okmányokba mélyedt, így hát semmi akadálya nem volt a kirándulásnak. A kellemes séta út, amelyet ez alkalommal megtettem, négy mérföldön át vezetett a lápvidék szélén egy szürke kis falucskáig. A házak között volt két nagyobb is. Az egyik, mint később kiderült, a fogadó volt, a másik meg dr. Mortimer otthona. A postamester, aki a helyiség szatócsaként is működött, világosan emlékezett a táviratra. Hogy ne emlékeznék, uram? Készségeskedett. Az utasításnak megfelelően Mr. Barrymore saját kezébe kézbesítettem. Ki kézbesítette? A fiacskám. James, ugye te vitted ki azt a táviratot múlt héten Mr. Barrymore-nak a kastélyba, igaz? É, hát, papa! Saját kezébe adtad? Kérdeztem. Hát, nem tudtam a saját kezébe adni, mert éppen fenn volt a padláson. Mrs. Barrymore-nak adtam, aki megígérte, hogy azonnal beviszi a férjének. S láttad Mr. Barrymore-t? Nem, uram, hiszen mondom, hogy a padláson volt. Ha nem láttad, honnan tudod, hogy a padláson volt? A feleségnek illik tudnia, hol van, bizonykodott a polgármester. Nem kapta meg a táviratot Mr. Barrymore. Mert ha nem, neki magának kell panaszt tennie. Nem akartam tovább erőltetni a dolgot, de már ennyiből is kiviláglott, hogy Holmes agyafurtsága ellenére sem lehettünk bizonyosak benne, hogy nem volt-e Barrymore egész idő alatt Londonban. Ha ott volt, vagyis ha ő volt az, aki utoljára látta élve Sir Charles-t, és elsőnek szegődött az Angliába érkezett örökös nyomába. No, és mi van akkor? Vajon csak mások megbízásából cselekedett, vagy saját kezdeményezéséből bonyolódott a sötét ügybe? Mi oka lehet rá, hogy üldözze a Baskerville családot? Eszembe idéztem a különös figyelmeztetést, amelyet a Times vezércikkéből olloztak össze. Vajon ez is az ő művelet volna? Vagy mégis talán olyas valaki csinálta, aki föltette magában, hogy mindenképpen megakadályozza a komornyik tervét? Az egyetlen elfogadható magyarázat az lehetne, ami eszébe jutott Sir Henrynek is, hogy a Baskerville-ek elriasztása révén kényelmes és örökös otthonhoz jutatna a kastélyban a házaspár. De hát ez a magyarázat mégsem adhat rá feleletet, miért kell ilyen bonyolult és ravasz módon szövögetni a hálót, amely láthatatlanul, de egyre biztosabban szorul az ifjú főnemes köré. Holmes maga megmondta, hogy szenzációs nyomozásai során még sohasem találkozott ilyen bonyolult esettel. Miközben visszafelé sétáltam a szürke elhagyott úton, azon imádkoztam. Bár minél előbb megszabadulna barátom kötelezettségeitől, hogy lejöhessen ide, és levehesse vállamról a felelősségem terhét. Töprengésemből rohanó lábak zaja zavart föl, s valaki a nevemen szólított. Arra számítva, hogy dr. Mortimert látom, majd megfordultam, de legnagyobb meglepetésemre egy idegen futott utánam. Üldözöm alacsony, sovány férfi volt, simára borotvált Edelvárt alszar. Szalmasárga haja volt, és beesett képe. 30 és 40 év körül lehetett, szürke öltönt és szalmakalapot viselt. Vállán keresztbe akasztva növénygyűjtő plédoboz fityegett, az egyik kezében zöld lepkehálót tartott. Már megbocsásson, hogy megállítom, dr. Watson, szólított meg, amint lihegve utolért. De hát mi itt a lábvidéken közvetlen nép vagyunk, s nemigen ragaszkodunk a szabályszerű bemutatkozáshoz. Biztosan hallotta már a nevemet közös ismerősünktől, Mortimertől. Stapleton vagyok, a csendes fészek a házam. A hálójáról meg a dobozáról rögtön gondoltam, mondtam, hiszen annyit már tudok, hogy él itt egy Stapleton nevű természetbúvár. De hát maga hogy ismert meg? Épp Mortimernél jártam, és a rendelője ablakából mutatta meg nekem magát, amikor elhaladt. Mivel amúgy is egy az útunk, gondoltam maga után sietek és bemutatkozom. Remélem, Sir Hardit nem viselte meg nagyon az utazás. Nem, semmi baja, köszönöm. Mi itt mindnyájan nagyon tartottuk tőle, hogy Sir Charles szomorú halálesete után az új baronet nem akar majd ide költözni. Lehet túl nagy igény, hogy azt várjuk egy gazdag embertől, hogy lejöjjön ide és eltemesse magát, de azt hiszem, nem kell mondanom, milyen sokat jelentenek a Baskerville család tagjai a vidék számára. Feltételezem, hogy Sir Harry nem babonás és nem fél attól, hogy ide lent éljen. Nem valószínű. Kegyet persze ismeri a legendát a sátán kutyájáról, amely oly szívósan rémészgeti a famíliát. Igen, hallottam már felőle. Szinte hihetetlen, mennyire babonásak az itteni parasztok. Nem egy megesküdne rá, hogy saját szemével látta ezt az ördögi lényt a lábvidéken. Stapleton mosolyogva mondta mindezt, de tekintete arra vallott, hogy ő is komolyabban veszi ezt az egész dolgot, mint ahogy el akarja hitetni velem. A história erősen foglalkoztatta Sir Charles képzeletét, és meg vagyok róla győződve, hogy ez vezetett tragikus halálához. De hát hogyan? Idegei annyira megromlottak, hogy bármiféle kutya megjelenése végzetes hatással lehetett beteg szívére. Az az érzésem, hogy azon az utolsó esten valóban látott valami ilyesfélét a tiszafa alléban. Mindig is féltem, hogy baj történhetik az öreg úrral, hiszen őszintén kedveltem őt, azt pedig tudtam, hogy gyenge a szíve. Honnan tudta? Mortimer barátom közölte velem. Szóval azt hiszi, hogy valamilyen kutya vette üldözőbe Sir Charles-t, és hogy ettől való félelmében halt meg. Miért? Tud jobb magyarázatot? A magyarázatig még nem jutottam. Na és, Mr. Sherlock Holmes? Erre a szóra egy pillanatra elakadt a lélegzetem, de hogy egy pillantást vetettem kísérőm nyugodt arcára, és szembe találkoztam egyenes tekintetével, rájöttem, hogy nem provokálni akar. Igazán nem volna értelme, hogy bujócskát játszunk, dr. Watson, folytatta Stapleton. Holmes nyomozásának híre ide is elért, már pedig nem ünnepelhetjük anélkül híres detektívünket, hogy közben megfeledkezzünk munkatársáról. Amikor Mortimer említette a nevét, már nem tagadhatta le, kiről is van szó. Ha pedig kegyed itt van, akkor ebből magától értetődően következik, hogy maga Sherlock Holmes is érdekelt az ügyben, és az csak természetes, hogy kíváncsi vagyok, mi a nézete. Erre sajnos nem tudok felelni. Szabadna megkérdeznem, hogy megtisztele ő maga is bennünket megjelenésével? E pillanatban nem hagyhatja el Londont. Más ügyek foglalják le az érdeklődését. Milyen kár! Pedig bizonyára megvilágíthatná előttünk, ami most oly sötétnek tűnik. Ami pedig a kegyed itteni kutatását illeti, dr. Watson, remélem nem feledkezik meg rólam, ha úgy látja, hogy segítségére lehetek. Ha tudnám, hogy milyen irányba merültek fel gyanús momentumok, vagy hogy egyáltalán hogy akar hozzákezdeni az ügy nyomozásához, akár most is adhatnék valami használható tippet. Higgye el nekem, hogy csupán barátom Sir Harry vendégeként tartózkodom itt, és nincs szükségem semmiféle segítségre. Ez igen, kiáltott fel Stapleton. Persze, nagyon is igaza van, hogy ilyen elővigyázatos és titoktartó. Jó, megkaptam a magamért szemtelen tulakodásomért, és ígérem, hogy soha többé nem fogom említeni a dolgot. E pillanatban keskeny füves csapáshoz érkeztünk, amely a főútból kiágazva szeszélyesen kanyargott keresztül a lápon. Jobb felől köves domb emelkedett, amelyből nagyon régen gránitot bányáztak. A kőbánya idenéző oldala egyetlen sötét sziklából állt, amelynek hasadékaiban páfrány és szeder zöldelt. Valamivel távolabb szürke füstcsík szállt a magasba. Csupán egy rövid séta választ már el bennünket a csendes fészektől, magyarázta Stapleton. Örülnék, ha rá tudna szállni egy órácskát, hogy bemutathassam a hugomnak. Első gondolatom az volt, hogy helyem ott van Sir Henry oldalán, de akkor eszembe jutott az a nagy halom irat és számla, amely házigazdám íróasztalát borította. Ebben igazán nem lehettem segítségére. Meg aztán Holmes kifejezetten lelkemre kötötte, hogy tanulmányozzam Sir Henry szomszédait. Elfogadtam tehát Stapleton meghívását, és megindultunk befelé az ösvényen. Hát bizony, csodálatos hely a lápvidék, jegyezte meg kísérőm, és végigfuttatta tekintetét a dimbes dombos lankákon, s a hosszú, zöld dombhátakon, melyeken fantasztikus hullámok gyanán tolultak egymásra a kihűlt, habos gránittarajok.